Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tulajdonképpen a mai pálapostoli igével köszöntöm elsősorban, ami tulajdonképpen kapcsolódik a mai előadásomhoz. Isten az, aki veletek együtt Krisztusban megerősít minket. És hát ez a megerősítés az, amire mindannyiunknak szüksége van, erről a megerősítésről szól tulajdonképpen ez a szolgálat, amiben most már 12 éve tevékenykedem. És hát ez a szolgálat, ez a Honvédelmi Minisztérium keretében zajlik. 1994-ben 50 év kényszerszünet után indították újra a szolgálatot, és hát tulajdonképpen van egy logónk, ami nem logó, ezt úgy hívják nálunk, hogy állományi jelző, minden egyes alakulatnak van saját. És látható ott baloldalt, hogy van egy kéz, ami a lángoló szívet tartja, ez jelzi a református szolgálati ágat. Bocsánat, nem tudom, hogy... Igen. Református szolgálati ágat, jobb oldalt pedig a Luther rózsa ott lent, az a luteránus szolgálati ágat jellemzi, mivel ez egy protestáns tábori lelkész szolgálat, így a luteránus és a kálvini ág egyben vesz részt ebben a szolgálatban. És hát a győzedelmes Krisztus jelképezi, aki gyakorlatilag, akit képviselünk. Inter arma caritas Ministerium Pacis Inter Militaris, vagyis gyakorlatilag a fegyveres szolgálat a lényege, a szeretet, közötti fegyveres szolgálat. Igazából Jézusi parancsra vezethető vissza ez a szolgálat, menjetek el szerte a világba és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, ugye Márk evangélium a végén olvashatjuk. És tudjuk jól, hogy a keresztény ember akár katona, akár civil kötelessége van népe, hazája, nemzete iránt. És hát így van egy jól ismert bibliai igény, amit Jézus mondott, mikor a farizeusok és a szadduceusok megkísértették, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. És hát ugye erre mondta, hogy hát mutassatok nekem egy adópénzt, kinek a képe van rajta. Hát a császári. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Erről szól tulajdonképpen a szolgálatunk, és mindig ezt szoktam a katonáknak is elmondani, ez a legfontosabb. Tulajdonképpen a lelki gondozás, mint olyan a katonai lelki gondozás, az nagyon, nagyon régre vezethető vissza, még az Ószövetség idejére. Egészen pontosan Mózes 5. könyve nyilatkozik arról az első 4 versben, 20. fejezetben, hogy gyakorlatilag, hogyha megrettentek, ha háborúba mentek, akkor a papok legyenek azok, akik az élre állnak, és én az Isten veletek harcolok, és veletek leszek minden bajban. És hát folyamatosan tulajdonképpen a Szentírás erről tanúskodik, hogy az Úristen mindig a néppel volt. Ugye Józsué is mielőtt bevonult Kánaánba, ott is úgy indult el, hogy ne félj és ne retteg, mert én veled vagyok minden utadon. Tulajdonképpen itt nem kívánok kitérni a történelmi előzményekre. A lényeg az, hogy nagyon sokáig a reformáció után voltak tábori lelkész szolgálatban tábori szerpapok, akik elkísérték a katonákat és végeztek különféle missziós szolgálatot, végezték a kazuálékat, illetőleg együtt meneteltek a katonákkal, de igazából luteránus, illetőleg református tábori lelkész szolgálat csak az 1870-es évek végén alakult ki Magyarországon, és egészen 1952-ig tartott ez az állapot, amikor is államosították a szolgálatot és megszűnt. Tulajdonképpen ez egy misszió történésznek a mondata, a kereszténység olyan vallás, amely az egész világért van. ezzel a misszióban a külszolgálatok alkalmával szembesültem elsősorban, amikor találkoztam rengeteg katonával, rengeteg tábori lelkésszel, más nemzetű tábori lelkészekkel, és mindenki közösen gyakorolta a vallását és a hitét. Ez egy missziós templom kint Koszovóban, ahol voltak amerikai, szlovén, gyakorlatilag finn, magyar és horvát katonák, és mindegyiknek volt tábori lelkésze. Második János Pál pápa, bár nem vagyunk katolikusok, de ő volt az, aki 1986-ban kimondta a Spirituale Militum Curiae című enciklikában, és amit igazából átvett a protestáns szolgálat is, hogy innentől kezdve már nem területi missziót végez a tábori lelkész, hanem személyes pasztorációt, tehát állandóan kíséri a katonát, és amikor éppen szükség van rá, akkor jelen van és lelki gondozást végez a katonák között. A szervezetünkről gyorsan, nagy vonalakban, tehát tulajdonképpen tábori lelkész szolgálat van a minisztériumon belül, ez három szolgálati ágat takar, van egy katolikus szolgálati ág, egy katolikus tábori lelkészi szolgálat, van egy protestáns tábori lelkészi szolgálat, és van egy zsidó szolgálati ág, így épül fel igazából a szolgálatuk. És hát a szokásjog alapján 50% a katolikus, 40% a protestáns és 10% a zsidó. Bár én, amikor katonákkal beszéltem, valahogy a 10% az soha nem jött ki, tehát nem tudom, hogy hogyan lett ez leosztva. Azért is problémás a létszám, mint olyan, mert 1000 főre kellene, illetőleg úgy lett meghatározva a 90-es években, hogy 1000 főre, 1000 katonára egy lelkész szükségeltetik. Na most ez azért problémás, mert egyrészt nem vagyunk annyian, illetőleg soha nem voltunk annyian, amikor ez 94-ben létrejött, akkor még durván 125 ezres létszámú volt a Magyar Honvédség. 125 tábori lelkész, hogyha összeadom a katolikusokat, a protestánsokat, meg a zsidókat, soha nem volt. Tehát ez az egyik. A másik oldala, hogy nem oszthatók az alakulatok soha 1000-rel, tehát nem így vannak felosztva. A kórházat is ebből kellene ellátni, és mivel 1999-ben beléptünk a NATO-ba, így a külszolgálati igénybevétel az megnövekedett, tehát amikor több mint 100 katona van egy külszolgálaton kint, akkor oda a tábori lelkésznek menni kell és kísérni kell. Ez egy fél éves időtartam.
Jó, köszönöm szépen.
Így utazott meg elő az idő.
Jó, ami a legfontosabb, hogy kétféle feladatköre van a tábori lelkésznek. Van egy szakrális feladatköre, ami tulajdonképpen nem különbözik a gyülekezeti lelkésztől, hiszen ugyanúgy van benne lelki gondozás, oktatás, istentiszteletek tartása, a kazuáliáknak a megtartása, tehát a keresztelés, az esketés, temetés. Ugyanakkor van egy profán oldala is a szolgálatunknak, ami igazából a bizalmi fórumnak a kialakítása a katonák között. A katonáknál vannak pszichológusok, tehát katonapszichológusok, de én mindig el szoktam mondani, hogy a mi helyzetünk egy kicsit speciálisabb és jobb, mint a pszichológusé, mert minket köt a gyónási titok. Tehát, hogyha bármi nemű problémája van a katonának, akkor mi egészen a legmagasabb körig, akár miniszteri bezárólag tudjuk jelenteni anélkül, hogy megmondanánk a forrást, hogy honnan ered, hogy XY közkatonának ilyen és ilyen problémája van, amit meg kellene oldani. Persze nem ilyen kicsiny problémákról beszélek, hanem ami ténylegesen lelki eredetű, illetőleg például amikor a 2015-ben megindult a migráns áradat, és lent voltunk a határon, és nem volt rendes ellátása a katonáknak, akkor gyakorlatilag mi tudtuk ezt jelezni anélkül, hogy meg kellett volna indokolni, hogy honnan és mi módon jön az idény, tehát milyen forrásból. Tehát egyfajta bizalmi fórum, ezzel támogatjuk igazából a parancsnoki munkát, és hát így mi ugyan alá vagyunk rendelve a mindenkori parancsnoknak, de mégis inkább mellette dolgozunk, és emellett szabadidőt szervezünk, ünnepélyeket szervezünk és bonyolítunk le, ünnepi beszédeket, és hát a legfontosabb ugye az állandó elérhetőség. Beszéltem a missziókról, az az igazság, hogy jelen állás szerint három nagy missziója van a magyar honvédségnek, amin tábori lelkész is részt vesz, ebből kettő a Balkán félszigeten található, Szarajevóba, illetőleg Pristinába és Novoszelóba, tehát Bosznia-Hercegovina és Koszovó, és jelen pillanatban a harmadik, az pedig Irak, mivel két évvel ezelőtt ugye megszűnt az afganisztáni misszió, kivonultunk onnan, tehát gyakorlatilag áttevődött Irakra a tevékenység. De emellett a magyar honvédség katonája, ahogyan lehet látni a képen, a világ minden táján részt vesznek, csak ugye nem olyan létszámmal, tehát mondtam, hogy 100 fő fölött szükséges a tábori lelkész. Jelen vannak Maliban, Grúziában, Észak-Oszétiában, Libanonban, gyakorlatilag Nyugat-Szaharában is még sorolhatnám. Ugye a tábori lelkész, mint olyan, egyfelől katona, egyfelől lelkész. Ez azt jelenti, hogy ránk ugyanúgy vonatkozik vonatkoznak azok a fajta elvárások, amit a katonáktól megkövetelnek, tehát a pszichikai, az egészségügyi és a fizikai igénybevételnek a teljesítése. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag évente nekünk is teljesíteni kell a fizikai állapotfelmérést, egészségügyi felmérésekre, szűrésekre kell járnunk, és hát ugyanúgy teljesítenünk kell az éves lövészetet, és így tovább, annak ellenére, hogy mindig megkérdezik tőlem, hogy atyám, hát te, neked a kezedben mit keres a fegyver. Hát sajnos a hatályos magyar jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, mint Amerikában, hogy ott tulajdonképpen a tábori lelkésznek van egy segítője, aki vigyáz rá, és így ő nem találkozik a fegyverrel, a folyamnal. Én meg azt szoktam mondani, hogy addig, amíg céltábráról lövöldözünk, addig igazából ez nem okoz problémát. És hát azért is fényképeztem ezt így le, mert az efezusi levél nyilatkozik arról, hogy öltsétek fel a hit pajzsát, tulajdonképpen a lélek fegyvereit, és hát itt a katonáknál ez egy kicsit máshogy szoktuk kommunikálni, mindegyik mást jelent, a sisak, a pajzs az a tulajdonképpen a repeszálló mellény, a bakancsa, a saru, és így tovább. Felövezve derekatokat igazság szeretettel, felsorozva lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésének készségével, hát tulajdonképpen ez a katona. Ugyanúgy, ahogyan említettem, nálunk is van lelkésziktatás, van diakóniai szolgálat, ugye az Árvizen, mikor részt vettünk 13-ban így Győr mellett a Győrújfaluban, vagy éppen Boszniában, amikor kint voltam 2014-ben, ott az embereket meg az értékeket kellett menteni. És hát a lelki gondozás, amit mondtam, az állandó elérhetőség éjjel-nappal biztosítani kell a katonák számára, attól függően, hogy éppen a nullponton vannak, vagy kint a bakonyba, a sátorba, a lelkész ott van velük. Vagy éppen, mint a mostani helyzet, hogy gyakorlatilag a keleti határon ott vannak a katonák, állandóan megyünk istentiszteletet tartani, és gyakorlatilag jelen vagyunk közöttük. De ugyanúgy tartunk istentiszteletet egy-egy menetgyakorlat alkalmával, vagy éppen sátorban 40 fok, amikor kint 40 fok van, földön, vízen, levegőben, akár még hídon is, vagy repülőn. A missziós karácsony fát jelzi, ez a sok égő itt a fán, ez 1000 égőt jelent, ami azt jelenti, hogy évente 1000 katona van misszióban, ez egy NATO-s missziós vállalásunk gyakorlatilag, egy égő egy katonát jelöl. Ugye említettem már Szarajevót, néhány dolgot most még így a külszolgálatról néhány képet hoztam. Ez Szarajevóban az alsó tábla, amit tetszenek látni, ez 1914. június 28-án, amikor Ferenc Ferdinándot merénylet érte Szarajevóban és a feleségét, ugye Gavrilo Princip meggyilkolta, ez a tábla tanúskodik róla. És én 2014. júniusában voltam pont kint, tehát pont a 100 éves évfordulóját ünnepelte az első világháború kitörésének. Ugye azt szokták mondani Szarajevóról, hogy a Balkán Jeruzsáleme, mert 500 méteres körzetben megtalálható római katolikus templom, görög ortodox templom, megtalálható zsidó zsinagóga, illetőleg muszlim mecset. Ugye alapvetően Bosznia-Hercegovina a bosnyákok révén egy muszlim ország, de egy ilyen felvilágosultabb muszlim háttérrel rendelkezik. Ott fent ez a könyvtár, a Nemzeti Könyvtár, ami 2014 októberében leégett, mert zavargások voltak és felgyújtották. Akkor én, amikor kint voltam, még jó állapotban lehetett látni. És hát jobb oldalt pedig van egy érdekes óra, ami visszafele mutatja az időt, tehát nem a szabályosan forognak a mutatók. Ez egy nagyon híres hely Mostárban, ez a Mostári híd, ami 2005 óta az UNESCO világörökség része. Ugye a délszláv háborúban 1995-ben egy horvát tábornok a Szentközti hegyről szétlövette és gyakorlatilag újjá építették. Ha megnézzük Munkácsinak a festményét, aki mint egy 100 évvel korábban előszeretettel festegetett. Bocsánat, Csontvári festményét, igen, tulajdonképpen nem sokat változott, hogyha visszanézzük. És ugyanígy a jajcei vizesés is gyakorlatilag megmaradt szinte olyan állapotban, ahogyan Csontvári annak idején megfestette. A felkészülés az ünnepre, ez a legfontosabb kint egy-egy misszió alkalmával a katonáknak. Ugyanúgy tartjuk a húsvétot, a pünkösdöt, és a legnagyobb ünnep igazából, amikor télen vagyunk misszióval, karácsony, ez a legnehezebb ünnep is egyben, és hát attól függően, hogy éppen mi áll rendelkezésre, annak függvényében próbálunk istentiszteletet tartani, mert nem minden helyen van templom, hanem tulajdonképpen van, ahol éppen egy-egy konténerben tartunk, van, ahol egy-egy volt boltban, kisboltban, fabódéban, tehát ami éppen lehetőségre áll, ott próbálunk kialakítani egy-egy istentiszteleti helyet. Cipruson van egy hely, ami egy körasztal, és tulajdonképpen 11 figura állja körül, és van egy hely, egy 12., ami üresen áll, és az jelzi, hogy van számodra is hely, tehát te is odaállhatsz, oda jöhetsz, és téged is hív Krisztus az ő közösségébe. És a legnagyobb missziónk tulajdonképpen, amiről szólni szeretnék, és ami most nagyon aktuális magyar szempontból is, ez az úgynevezett Kosovo Force, ez a KFOR misszió. Ez Ebben a misszióban van jelen Magyarország a legnagyobb létszámú katonájával, több mint 500 katona van most is kint. És hát ez a misszió, ez igazából az 1999-es háború következményeként jött létre, ugyanis szeparatista mozgalom révén Koszovó el akart szakadni, és el is szakadt Szerbiától, de Szerbia ezt nem engedélyezte, meg nem nézte jó szemmel, és elkezdték bombázni Koszovót, és így lépett közbe a NATO, és tulajdonképpen 2008-ban egy oldalon kinyilvánította Koszovó a függetlenségét, amit mind a mai napig néhány ország kivételével elismertek. Ugye a legfontosabb, ami nem ismert el, Szlovákia, Oroszország, Spanyolország, Románia, tehát azok a helyek, ahol egyébként is etnikai problémák van. Látható baloldalt Koszovónak a térképe, ez tulajdonképpen egy két magyarországnyi megyényi terület alapvetően. Van egy híres márvány, hogy is mondjam, egy barlangjuk, ami vonzza a turistákat. És a márvány barlangban van egy ilyen lyuk, nem tudom mennyire látható. Ez egy természetes képződmény. Az ottani idegen vezető azt mondta, hogy az Úristen már sok-sok millió évvel ezelőtt elhatározta, hogy Koszovó mint olyan létrejön. És ugye, hogyha megnézzük Koszovó térképét, baloldalt, szinte egy az egybe leképezi a barlangban található természetes képződmény. Hát innen magyarázza. Egyébként Koszovó, mint olyan, Szerbiának az ősi része, és ezért is nem engedi önállósulni, vagy nem ismeri el Koszovót önállónak Szerbia. Hiszen tudjuk jól, hogy 1389-ben itt volt az első Rigómezei csata, ahol a törökök gyakorlatilag az egyesített keresztény seregeket megverték, és innentől kezdve gyakorlatilag elfoglalták az egész balkáni félszigetet, illetőleg jöttek Magyarország ellen. És hát ez az a terület, ami egy ilyen ős szerb terület. És ez azért is érdekes, mert rengeteg ortodox templom található Koszovó területén, például Pécsben egy úgynevezett patriarchátus, a szerb ortodox pátriárka jön át Koszovóba erre a területre, és tart ortodox miséket, és abban a pillanatban, amikor átlépi a koszovói határt, akkor a magyar kint lévő káfor egységeket gyakorlatilag készenlétbe helyezik, és a káfor mint olyan kíséri a szerb pátriárkát, hogy ne érje Koszovó részéről semmifajta atrocitás. Ugye Koszovóban, ugyanúgy mint Boszniában muszlimok élnek, és innen is az ellentét, hogy a szerbek ugye ortodox keresztények, a koszovóiak pedig muszlimok, és egyfajta vallási ellentét is van az etnikai ellentéten kívül. Viszont rengeteg templom, mint olyan található, nagyon-nagyon sok szépséggel, amit védeni kell, és véd is a kint lévő NATO erő, a káfor, mint olyan. Gracsanicai kolostor, tehát láthatóak a gyönyörű ikonok, illetőleg maga az építészet. Ezek a kolostorok egyébként az 1320-as években épültek szinte kivétel nélkül. Ez a Decsányi kolostor ráadásul a világörökség része lett oly módon, hogy ezt kimondottan a káfor őrzi, tehát a szlovén, illetőleg az olasz katonák őrzik, hogy ne legyen semmiféle muszlim támadásnak kitéve. Ami az érdekesség, mondtam, hogy alapvetően nincsenek templomok a misszió katonai bázis területén, egyetlen egyet leszámítva, Prizren az az egyik legszebb város a Koszovónak, és itt volt egy német katonai tábor, de mielőtt a német katonai tábort megépítették volna, azzal indult a tábor építése, hogy megépítettek egy kis templomot, amit itt alul lehet látni, hogy a keresztel a tetején. Ez egy fából épült kis templom. Addig a német katonák nem voltak hajlandók kimenni és tábort építeni, amíg a templom nem épült meg. És amikor elkészült, akkor utána épült köré a katonai bázis. Úgyhogy ennyire fontos ennyire volt fontos a németeknek a kint lévő vallásgyakorlás. Letnice, ez egy majdnem határmenti kis városka Koszovóba, Észak-Macedóniával határos, és ez azért érdekes, mert van itt egy római katolikus templom, tehát nem görög, hanem római katolikus templom, ami azért is érdekes, mert itt volt Teréz anya 17 évesen, itt tért meg, és gyakorlatilag itt határozta el, hogy apáca lesz és segít az embereken. Itt látható egy fekete madonna fent az oltáron, amit augusztus 20-án mindig levesznek az oltáról, és kitesznek oda, a középen van egy nagy kőasztal, és ott mint egy 1500 ember előtt tartanak misét a fekete madonna tiszteletére, és utána értelemszerűen visszakerül a templomba, de ez a templom lett tulajdonképpen a Teréz anya temploma, és innen indult az ő szolgálata. Ugye Prizrenről beszéltem, a legszebb város, 130 ezres lélekszámban. Amikor én 2017-ben először voltam Koszovóban, még 22 darab mecset volt a városon belül. Most, mikor tavaly hazajöttem, már 38 mecset állt. Tehát tulajdonképpen a 4 év alatt még 16 mecsetet felépítettek a városba. És hát itt is megtalálható tulajdonképpen ortodox templom, római katolikus templom, van egy zsinagóga, és hát rengeteg mecset. Itt látható, hogy ugye mondtam, hogy a lelkésznek az is a dolga, hogy szabadságot szervezzen a katonáknak, és hát ilyen helyekre próbáltam én, amikor éppen nem volt elfoglaltságok, vagy éppen a pihenő idejüket töltötték a katonák, akkor a helyi látványosságokra kísértem el őket, és mutattam be a katonáknak. Ugye a prizreni vallásosság gyakorlatilag ez egy ortodox templom, ami azért is érdekes, mert kipakolták a muszlimok teljesen, és egyetlen egy darab pad nincsen benne, tehát itt ez végigálló istentisztelet, egy 4 órás istentiszteletet tartanak az ortodoxok.
Csak jobb az alap.
És hát ugye említettem az iszlámot is, ami jelen van, ez a Sinán Pasa mecsetje, ez a legnagyobb mecset, Prizrenben gyakorlatilag külön ünnepelnek a nők és külön a férfiak. És hát ide úgy tudtunk bemenni, hogy bakancsot ugye le kellett venni, mert zokniba vagy éppen mezitláb lehetett belépni, és addig a katonák, a többiek kint maradtak, vigyáztak a fegyverekre, tehát értelemszerűen fegyvert nem lehetett bevinni. És hát azt szokták mondani, hogy a medvék téli álmot alszanak. Koszovóban van egy medvefarm, ahol 19 medvét tartanak. Hát mi télen voltunk, télen látogattuk őket, hát ezek a medvék nem aludtak téli álmot. És ha már ugye Koszovóról elmondható, hogy nagyon-nagyon szeretik az amerikaiakat, és például Pristinában, a fővárosban van egy sugárút, amit Bill Clinton sugárútnak neveztek el. és gyakorlatilag nem messze Pristinától kialakítottak egy úgynevezett fehérházat, az amerikai fehérházat lemásolták értelemszerűen kisebb méretekkel, és gyönyörű háttérrel, óriási hegyek vannak a háttérben, és itt szoktak igazából a mennyasszony és a vőlegény fényképezkedni. Ez egy tulajdonképpen cukrászdaként működik a mai napon. A történelmi magyar barátság azon túl, hogy nagyon-nagyon szeretik a magyar katonákat ott kint, nem csak azért, mert vigyáznak rájuk, hogy a szerbek ne rohanják le őket, hanem azért is, mert ugye hordjuk oda az eurót és elköltjük, de azt mondják, hogy tulajdonképpen a legnagyobb a történelmi magyar barátság, ez 2020-ban jobb oldalt lent látnak két mellszobrot a testvérek. Bal oldalt Hunyadi János tábrázolja, jobb oldalt pedig Szkander Béget, akik közösen harcoltak a törökök ellen válvetve, tehát gyakorlatilag innen a közös barátság. És ez a templom, ez egy római katolikus templom, ami mellett áll kint ez a szobor együttes. Ebben a templomban fent van egy festmény, ami Hunyadit ábrázolja, mint a nép védelmezőjét. Tehát gyakorlatilag szeretik a magyarokat, és hivatkoznak a közös barátságra. Hogy ami nagyon-nagyon fontos, és amiről nem szabad elhallgatni, sajnos a Balkán azon túl menően, hogy roppant gyönyörű természeti kincsei vannak, tehát nagyon szépeket lehetne kirándulni, óriási az aknaveszély. A délszláv háborúban, a 92-től 95-ig tartó délszláv háborúban 330 ezer aknát telepítettek mind a szerb, mind a horvát fegyveres erők, és ebből tulajdonképpen a tűzszerészek egy olyan 110 ezeret hatástalanítottak, de még így is több, mint 200 ezer akna található. Úgyhogy sajnos nem tehetjük azt meg, és főleg ez Bosznia-Hercegovinában van így, hogy csak úgy fogjuk magunkat és elmegyünk az erdőbe kirándulni. Ugye sajnos ez a belejárója, tehát van egy ilyen oktatás is, amin nekem is részt kellett vennem. Ez egy úgynevezett EHAT oktatás, Explosive Hazard Awareness Training, vagyis a mindenfajta robbanó testnek a felismerése, vagy a robbanó szerkezetnek a felismerése, amivel találkozhatunk ezen a területen. Hát ugye a feszült politikai helyzet, ami most is jelen van Koszovóban, gyakorlatilag biztos hallották a testvérek, hogy május végén volt egy előválasztás, ami nem zárult sikerrel, mivel egy koszovói muszlim politikust választottak meg egy olyan területre polgármesternek, illetőleg nevezte ki Albin Kurti kormányfő polgármesternek, ami alapvetően szerb lakta terület, és a szerbek ezt nehezményezték, és gyakorlatilag fellázadtak, és mindenféle tüntetés, meg fegyveres atrocitásra került sor, és erre kivezényelték a magyar kint lévő KFOR egységeket, látható, hogy milyen eredménnyel, és több magyar katona is megsérült. Tehát sajnos a helyzet az nem nyugodt, és egyre inkább látható, hogy szükség van a békefenntartó, béke teremtő tevékenységre. Ugye beszéltem már az istentiszteletről, van egy hagyományos formája, amit megszoktunk a templomokban az istentiszteletek alkalmával, és hát vannak gyakorlatilag rendhagyó formája az istentiszteletnek, egy-egy állománygyűlés kapcsán, amikor a lelkész szót kap. Ugye beszéltem már a karácsonyról, ami a legnehezebb ünnep ott kint, távol a családtól, távol a hozzátartozóktól. Keresztelő ugyanúgy jelen van.
Na, magas is ennyi volt.
Ott igen. Igen, ez a magas is annyi.
Jobbra fönt, magas.
Bocsánat.
Már elhúnt.
Igen, ő 2012-ben elhúnt, ő volt tábori lelkészünk. És hát a legszebb része tulajdonképpen a kazuális szolgálatnak az a katonai esküvő. És hát látható, hogy ez egy kardos esküvő, ami azért is érdekes, mert sokan talán nem is tudják, hogy miért van kardos esküvő, illetőleg a fiatal pár miért vonul át a kivont kardok alatt. Gyakorlatilag a katonák azok, akik ezzel szimbolizálva védik a fiatal párnak a házasságát. Tehát akár karddal is megvédik nem csak a bajtársat, mint olyat, hanem a magát a házasságot. Konfirmáció és úrvacsora szintén jelen van. November 1-i halottak napi gyertyagyújtás, gyakorlatilag ez Koszovóban volt a novoszelói táborban, amikor kis mécseseket gyakorlatilag végig raktunk egy ilyen külső keresztnél, illetőleg kőnél, ahol koszorúkat szoktunk elhelyezni, hogyha egy-egy katona meghal az ő emlékére, így gyakorlatilag emlékeztünk meg az elhúnyt szeretteinkről. Ciprus ez egy 42 éve tartó konfliktus a török és a görög fél között. Ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen Törökország is és Görögország is NATO tagállam. Tehát a két NATO tagállam vitájába, problémájába a NATO mint olyan nem szól bele. Éppen ezért ez a misszió, ez nem is NATO misszió, hanem ez egy úgynevezett ENSZ misszió, ENSZ békefenntartó katonák vannak jelen ebben a misszióban. Hát itt is elmondható az ortodox és a muszlim ellentét. Ugye a muszlimok a görög templomokat lemeszelték, gyakorlatilag az ikonokat kidobálták, és kialakították mecsetté. Tehát ráhúztak sok esetben egy minaretet, egy ilyen magas, hosszú tornyot, és akkor onnantól kezdve az már egy görög templomként funkcionált. Itt is lehet látni, és a háttérben van egy katona, egy török katona, aki vigyázza, hogy még véletlenül se tudjanak a görögök visszajönni és visszafoglalni az adott kolostort, vagy éppen ortodox templomot. Gyakorlatilag a Hagia Szófia Nikóziában ez eredetileg egy görög ortodox templom volt, aztán egy török mecset lett belőle. Itt ez kolostor volt. Szintén, ez pedig mind a mai napig az maradt, ezt nem sikerült a törököknek átalakítani és lebontani. De így néz ki belülről. Ugye az apostolok nyomában, tehát Cipruson tulajdonképpen Barnabás volt az, aki hirdette Isten igéjét az első században, és hát itt temették el. Itt található a sírja, úrvacsorai kellékek, ez egy bormúzeum. És hát gyakorlatilag a karácsonyi hangulat, karácsonyra készülnek, de lehet látni a háttérben ott baloldalt a török zászló gyakorlatilag ki van világítva a hegyen. És jelzi azt, hogy itt bizony a törökök az urak, tehát az övék a fennhatóság. Jó. Még gyorsan néhány képet. Ez itt a sínai félsziget, ez egy MFO misszió, ez a Multinational Force and Observer, ez a nemzetközi erők és megfigyelőknek a missziója. Itt két tábor található, van egy északi tábor és egy déli tábor. A déli tábor a Vöröstengernek a partján van, az Akabai öbölnél, az északi tábor pedig fenn a sivatagban. így néz ki, tehát sivatag veszi körül az északi tábort, bocsánat, ez pedig a déli tábor, amit a tenger ölel. És hát a katonák igyekeznek mindig, amikor éppen nincsenek szolgálatban, valahogyan hasznosan eltölteni a missziójukat, szerveznek ilyen mindenféle nemzeti napokat, ahol bemutatják a saját nemzetüket. Ezt nekem is kellett, amikor volt egy tábori lelkészi találkozón Koszovóban, amerikai lelkészek meghívtak az amerikai táborba, és hát angolul be kellett mutatnom Magyarországot, milyen a karácsony, miben más, mint az amerikai, és akkor, hogyha éppen volt arra lehetőség, akkor főztünk és bemutattuk a nemzeti ételeinket, értelemszerűen próbáltunk egyfajta gulyást főzni, hát ugye a helyi kelléke, alapanyagokból, nyersanyagokból nem mindig úgy sikerült, ahogyan mondjuk itthon lett volna. És hát gyakorlatilag a közlekedés Egyiptomban az tevéken és terepjárókon. Ugye említettem itt azt a helyet az északi és a déli táborról, tehát Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia és Egyiptom, és gyakorlatilag elválasztja a tengert, ezt a négy országot. Szent helyeken is lehetett járni ebben a misszióban. A Szent Katalin kolostor, ez egy nagyon híres kolostor volt gyakorlatilag itt. Itt fedezte fel Tischendorf, egy német teológus a 19. század közepén az úgynevezett Codex Sinaiticust, amikor itt bekéreckedett ebbe a kolostorba, ahol több száz év óta ugyanazok volt, tehát a szerzetesek ugyanolyan életmódot folytattak, és egyszer csak azt látta, hogy az egyik szerzetes papírus tekercsekkel tüzel, tehát dobálja be a kandallóba, és hát nem értette, hogy hát milyen tekercsek azok, és hát az egyiket kivette, és látta, hogy héber írás szerepel rajta, és akkor megkérte a helyi kolostornak az apátját, a főapátját, hogy hát ő hadd folytasson kutatásokat, és megmentett gyakorlatilag az Ószövetség, a mai Ószövetségből megmentett 57 könyvet, és létrehozta az úgynevezett Codex Sinaiticust, aminek segítségével le tudták fordítani. Voltak olyan fordítási nehézségekkel küzdő részek a Bibliába, amit ez segített gyakorlatilag lefordítani, és így visszaadni az adott nyelvre az adott szöveget. És hát a mózesi csipkebokor, amiről tudunk, ugye Exodus 3.14-ben, amikor az Úristen megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy hát elküldelek téged Egyiptomba, hogy vezess ki népemet, és hát ki vagy te, kérdezett vissza, hogy Mózes, és hát mondta az Úr neki, hogy Ehje Asher, Ehje vagyok, aki vagyok. Ez volt az úgynevezett mózesi csipkebokor, így nézett ki, és hát ami az érdekessége, hogy rendkívül szúrós, tehát ilyen hegyes tüskéi vannak. Naplemente homokviharral, ez azért is érdekes, mert Egyiptomban nagyon sok a homokvihar, és hát arabul úgy hívják, hogy Hamszín, vagyis 50, amikor megindul a szaharai homokvihar, és betemeti a településeket, a 35 milliós Kairó gyakorlatilag felduzzad egy olyan 60-70 millióra, mert az összes beduin gyakorlatilag beköltözik Kairóba, és mindenhol tevékkel próbálnak menedéket keresni a homokviharban. Jó, hát így néz ki a levegőből. Az ökumené, amiről beszéltem, hogy jelen vannak a missziókban különféle katonák, és próbálunk istentiszteletet tartani, több esetben mondjuk angolul, vagy éppen németül, hogy ők is értsék, ne csupán a magyarok, akkor beülnek ezekre az istentiszteletekre lengyelek, szlovének, és így tovább, görögök. És hát advent idején a katonák nagyon leleményesek, mert késsel ilyen mindenféle szobrocskát faragnak, és így gyakorlatilag készülnek karácsony ünnepére. Ugye említettem már a Koszovóban, hogy nagyon sok kolostor van, és hát a kolostorban nagyon jó viszonyba kerültünk tábori lelkészekként a helyi szerzetesekkel, és sokszor megvendégelték a katonákat saját készítésű italokkal, ételekkel. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ők magukat látják el, magukat tartják fenn, és a kolostorok mellett vannak különféle földek, ahol ők mindenféle sajtot készítenek, szőlőt művelnek, és hát próbálják eladni, és abból tartják fenn a kolostort és a saját életüket. Ugye a nyugattal való kapcsolattartás az megmaradt. A tábori lelkészek, mi igyekeztünk sokszor találkozni, így hetente, vagy éppen két hetente amerikaiakkal, akik éppen jelen voltak, vagy éppen osztrák tábori lelkészsel, angol metodista tábori lelkészsel. És hát itt a Lakner Pali tábori püspökként gyakorlatilag volt jobb oldalt lent látható Cipruson februárban, ahol -3 fok volt éppen, és látható egy angol katona mellett áll, akinek fel van tűrve az ubbonya, és hát megkérdezte tőle a Pali, hogy hát miért van feltűrve, hát azért hűvös van, hát miért nem tűröd le, és akkor mondta neki, hogy mert az angol királynő azt mondta, hogy hát Cipruson meleg van, akkor fel kell tűrni. A királynő azt mondja, akkor meleg van. Tehát. Tulajdonképpen ez a misszió már nincs, ez egy afganisztáni misszió, gyakorlatilag Mazar-i Sharifban volt egy nagy katonai bázis, és hát itt volt Ali Sírja, aki a sítáknak egy nagyon fontos imámja volt, és hát gyakorlatilag ezt le most már a tálibok lezúzták. Advent Afganisztánban, attól függően, hogy kint mondjuk 48 fok van. És hát amiről meséltem, hogy van egy katonai segítője a tábori lelkésznek, aki vigyáz rá, hogyha éppen valami történne. És hát azt is mondtam, hogy Isten tiszteletet nem volt könnyű tartani, mert nagyon kevés szabad terület van a misszióban, és nagyon sokszor az eligazító terem szolgál áhítat tartás céljából is. Tehát reggel megtartjuk az áhítatot, és akkor utána jöhetnek a katonai eligazítások és a katonai mindennapok. Ugye a kontraszt óriási, tehát szét van lőve, lehet látni bal oldalt a tálibok által, és akkor mégis jobb oldalt pedig van egy kis virág, ami mellett ott lehet látni a lövéseknek a nyomait, de a virág maga az megmaradt. Hát ez egy óriási világváros, Mazar-i Sharif felülről, inkább egyfajta ilyen, hát nem is tudom, ilyen hát gettónak mondanám, aki éppen amiből össze tud tákolni magának valamiféle lakó részt, így itt lehet látni, gyakorlatilag így élnek az afgánok. És hát ez egy áruház volt előtte, ahol Isten tiszteletet tartanak. És hát ahogy tudjuk kialakítani. Keleti kényelem. És hát ahogy a lehetőségek az utazáshoz, ugye C17-est biztosan láttak testvérek itt pápán, én pápán szolgálok tábori lelkészként. Pápán van 3 darab magyar felségjelű C17-es repülő, ami gyakorlatilag óriási befogadó képességgel rendelkezik, és hát ez katonákat szállítja jelen esetben Irakba. És hát van, amikor a C-130-as repülővel, Van, amikor az UH-60-as harci helikopterrel repülünk. Vagy éppen misszióban, most már Koszovóban van a honvédségnek két Airbus A319-es repülője, és hát ezekkel megyünk. És ahogyan nem szeretnénk utazni, ez az úgynevezett medevac, ez egy rövidítés, egy katonai rövidítés, ez a medical evacuation-t jelenti, ez a katonai orvosi kimenekítést, mint olyat, hogyha valahol valakivel valami történik, megsérül, akkor kimenekítik és repülővel hozzák haza Magyarországra, hogy itt tudják őt igazából szakszerűen ellátni. Hát így nem szeretnénk utazni. És hát tudjuk jól, hogy mutattam már ezt a sínai félszigeti több nemzeti megfigyelő missziót. Itt látható, hogy annak a logójában egy galamb van, ugye galamba a Noé idejéből megmaradt nekünk is, aki keresi tulajdonképpen a szárazföldet az olajággal a szájába. Tehát az eddigi misszió az a galamb volt, helyette inkább a cédrust, azt, amit javasolnak, ugye Csontváriról már volt szó, a bosnyák, tehát a Mostár, illetőleg a jájcai vizesésnek a tekintetébe. Ugye a másik híres képe a magányos cédrus, ugye a libanoni cédrus. Cédrusnak négy fajtája ismert ma. Az Atlas cédrus, ami tulajdonképpen Nyugat-Afrikában, Nyugat-Szaharában található. Itt van egy misszió, ez egy megfigyelő misszió. Van az úgynevezett ciprusi cédrus, ugye Ciprusról már beszéltem, több mint 40 éve tart a török-görög ellentét, és gyakorlatilag keresztbe vágja az országot északi és déli részre, a török és a görög részre vágja ketté. Van a Himalája cédrus, ez a mai Afganisztán és környéke ott található. Hát itt is volt egy nagy missziónk, hát most két éve kivonultunk, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez a tálib helyzet, ez fokozódni fog, és szerintem ide vissza fognak menni a katonák. És a negyedik az a libanoni, itt is jelen vannak. Jó, és hát tulajdonképpen még ennyit szerettem volna, hogy a római százados előképe a bizonságtételünknek, a katonáknak a bizonságtételének, ugye ő volt az, aki először bizonságot tett Krisztusról, hogy ő valóban az Isten fia volt. És hát mindig mondják a katonák, hogy hát nekünk van valami szent, akit tisztelni lehet. Hát én nem nevezném szentnek, de gyakorlatilag ő az előkép, akire úgy tekintünk, mint az első keresztény katona.